11. 11. fejezet, 21. verség. Helyzet címe a tökéletes társadalom, négy társadalmi rend. És akkor először soronként ismételjük a verset. Köszönöm, most az idő rövidsége miatt, akkor egyből a fordításra valósan, és akkor egy fordítása. A brámanát, az elme és az érzékek szabályozása, az önmegtartóztatás és a vezetés, a tisztaság, az elégedettség, a megbocsátás, az egyszerűség, a tudás, a kegy és az igazmondás jellemzi, valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség a felső személyiségének. Kérem, hogy ismételjétek. A brámanát, az elme és az érzékek szabályozása.
A brámanát, az elme és az érzékek szabályozása.
Az önmegtartóztatás és a vezetés.
Az önmegtartóztatás és a vezetés.
A tisztaság, az elégedettség.
A tisztaság, az elégedettség.
A megbocsátás, az egyszerűség.
A megbocsátás, az egyszerűség.
A tudás, a kegy.
Tudás, egy.
És az igazmondás jellemzi.
És az igazmondás jellemzi.
Valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség legfelső személyiségének.
Valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség legfelső személyiségének.
Köszönöm. És akkor próbálni a vallásom a darma intézmény meghatározza a brámanák, a satriák, a vajsják, a sudrák, a brahmacsárik, a grihaszták, a vánaprasták és a szannyászik jellemzői. A végső cél az Acsutát van, az, hogy örökké a Istenség legfelső személyiségére, és nála Visnúra gondoljunk. Ahhoz, hogy fejlődhessünk a Krisna tudatban, a felső alatt jelenvonásokat elsajátítva, a brámanákká kell válnunk. Még egyszer valósan a verset. Samó Damasztaba Sócsam, Szantó Sarsánti Rácsavan, Jánanda Jácsutát Matvan, Szatyan Csavram, Malaksanam, a brámanát az elme és az érzékek szabályozása, az önmegtartóztatás és a vezetés, a tisztaság, az elégedettség, a megbocsátás, az egyszerűség, a tudás, a kegy és az igazmondás jellemzi, valamint az, hogy teljesen átadja magát az Istenség a felső személyiségének. Akkor itt tovább folytatódik ez a téma, és akkor ez a vers a téma, ugye a tökéletes társadalom, a négy társadalmi rendjével. Ennek a fejezetnek a témája. És akkor itt ez a vers a brámanákat emeli ki. És amúgy a következő három vers lesz ott az, ahol a satriákról, a visákról és a sudrákról esik majd szó. És akkor ahhoz is csak egy rövid közös magyarázat van Srila Prabhupádtól. Úgy néz ki, hogy itt most nem akartam újra bőven kifejteni ezt a dolgot. Minden esetre annyit lehet így a brámanákkal kapcsolatban, hogy számomra nagyon fontos, hogy örökké a végső célra gondoljanak, hogy az Istenség legfelső személyiségére, Krisnára gondoljanak. És hogy akkor fejlődjünk a Krisna tudatban, hogyha a felső alatti jellemvonásokat elsajátítva a brámanákká válunk. Hát ezt úgy is lehet értelmezni, mondjuk, hogy nem lesz mindenki kétszer avatott, vagy brámana, ugye a Krisna-tudatos mozgalomban. De úgy is lehet értelmezni, hogy legalábbis törekedni kell arra, hogy egy brahmikus jellemvonásokat tegyünk szert. Tehát legalább a természetünkben legyen valami brahmikus. És akkor a vers azt mondja ki, hogy az elme és az érzékek is szabályozottak, és jellemző a brámanák az, hogy elégedettek, tisztán, egyszerűek, megbocsátóak, kegyesek, igazmondóak, és nagy tudásuk van. És a következő vers beszél majd arról, beszél a satriákról, és ott vannak olyan tulajdonság, amelyeket szintén megemlít a következő versek Sasriáknál is, ugye ahogy a Brahmanáknál. És akkor ez a például Gyöngy mondja a Sasriák és ezt úgy megbocsátóak, úgyhogy uralkodnak a test szükség, tehát hogy valamilyen mértékben, hogy ők is semmi valamilyen mértékben, igen, csak nagy mértékben ők is szabályozottan tudnak élni. És az igaz mondás is meg van említve, mondjuk a Sasriáknál is, mint ahogy a Brahmanáknál. Ugye ez azért van a közös pontok, a közös dolgok, mert ezek a társadalmak a két felső osztálya, akikre úgy tekintenek az emberek, mint egy ilyen követendő példa. Ugye az amit úgy, az emberek úgy néznek fel rájuk, hogy akkor ők azok a személyek, akiket követnek rá. És akkor emiatt is nagyon fontos, hogy ezek a dolgok jellemzőek legyenek, nem csak a brámanyokra, ugye, hogy a tudatás is, a közülás is, majd nem a satriánkra is például. És mi a különbség, mi a leglényegesebb különbség mondjuk a brámanák és a satriánk között? Ugye mind a kettő jellemző az is például, hogy félre nélküliek, hogy nem aggódnak, képesek terülésén számolni az életet, és úgy, hogy nem ragaszkodnak igazából az érzékelítéshez, az érzékelő tárgyaihoz, képesek szabályozni az esetleg fellépő ragaszkodást, és hogy mindig nagyon nagy mértékben figyelembe veszik azt, hogy mi a megfelelő, hogy hogyan kell követni a dharmát, mi az, ami elválható a védikus kultúrában, és akkor nagyon ragaszkodnak a dharmának a követéséhez. De ez nagyon-nagyon jellemző a dharmának, és a satriánkra jött vele. És ugye mi az, ami miatt tudnak ezeket a tulajdonságokat ragaszkodni, nyilvánvalók is, meg a satriák is, és mitől lesznek végképsek, és mitől lesznek félelem nélküliek, mi a kettő jellemző. Attól, hogy van tudások is. Igazából a tudás, és a megvalósított, az ember is mondjuk, hogy a megvalósított tudás az, ami az alapja annak, hogy valaki ilyen legyen, vagy ilyenné válja. Mert amíg nincs egy biztos alapvető tudásunk arról, hogy mi az életnek a célja, addig az anyagkötőverek, amikor hagynak ránk, akkor azok el tudnak téríteni bennünket, mondjuk a dharma követésétől például. Ez könnyen megtörténhet egy olyan személynél, akinek nincsen biztos és nem valósított tudása. Még abban az esetben is megtörténhet, hogy már hallottak is a dödös kultúráról és a dharmáról, és akkor tisztában valamik az erkölcsi értékekkel valaki. De még mindig, hogyha nem teljesen biztos a hitem ezekben a dolgokban, tehát hogyha nincs egy megvalósított tudása, akkor még mindig megtörténhet, hogy eltér ezektől. És ami a jellemző a brámanákra, csak a satriákra, a védikus kultúrában, hogy nekik teljesen biztos tudásuk van arról, hogy az élet az hogyan működik. Teljesen biztosan tudják, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha nem követik a dharmát. És azt is teljesen biztosan tudják, hogy ez a rövid kis élet nem ér amit, hogy eltérjenek a dharmától, és amiatt annak a következménye lesz, hogy a következő élet az sokkal rosszabb lesz. Nem csak egy esetben nem érik el az élet a végső célját, az önmegvalósítás, de még hogyha a következő életben gondolkodnak is, akkor is a következő élet is rosszabb lesz. Tehát, hogyha úgy gondolják, hogy hát egyelőre nem adom fel az anyagi világot, és a következő életben is szeretném még élvezni az életet, mondjuk leginkább a satriára jellemző, hogy esetleg feljebb ez a ragaszkodás, hogy igazából szeretik a hatalmat, szeretik a pompát, a tiszteletet, és akkor lehet, hogy nem tudják feladni még ezt, és tervezni egy következő életre is még, mondjuk. Ez megtörténhet. De még mindig egy ilyen satria is, aki nem a végső célt tűzi ki ebbe az életébe. Még ők is a védikus kultúrában ragaszkodtak a dharmának a követéséhez, mert tisztában voltak azzal, hogy ezáltal lehet jobb a következő életük is. Ezáltal lehet előrébb lépni valamilyen szempontból a következő életben. És ezért minden felső osztálybeli személy akkor szigorúan követte ezeket az elvárásokat, és próbálta kifejleszteni ezeket a tulajdonságokat, amiket az adás is felsorolt. És igazából előjönni a valódi elégedettség. Amikor az érzékek szabályozatlanok, és ugye ezt az emberek manapság, meg a kali korszakban, akkor az emberek általában szabadjára engedik az érzékelődést, akkor pontosan a ellenkezője történik annak, mint amit várnak. Ugye az érzékek kielégítésének, a szabadjára engedésétől várják azt, hogy most már igazán boldog leszek, mert most szabadabb vagyok, mint amikor a társadalmi szokások húsba kötöttek bennünket. Ugye akkor pontosan az történik, hogy igazából az érzékek végső soron nem elégíthetőek ki, ugye annyi úton valójában nem nyerhetünk igazi boldogság ebből, csak van hamis átmeneti öröm. És akkor emiatt az elme nagyon nyugtalanná válik, és próbálják fokozni az érzékkielégítést, azt mondják, hogy a probléma az az volt, hogy nem merültek át eléggé jól az érzékkielégítésben, és azért nem vagyok most nyugodt, és azért nem lettem elégedett azzal, amiért itt történt. És akkor ez az érzékkielégítésnek a fokozása sem vezet aztán egy eredményhez, és akkor még nagyobb elégedetlenség lép fel, és ugye ez a két lángból, mint a tűz, ahogy nem fogok itt kifejezni, és igazából elvész a nyugalom, elvész a reális látásmód, ugye nem látják már reálisan a világon, és akkor dühösek lesznek, és igazából már szenvednek. Tehát egyszer csak már ott találják magukat, hogy az emberek a szenvedésnek a világában. És nagyon keményen szenvednek, amiatt, hogy nem voltak képesek, hogy szabályozottan élni. Tehát a valódi út a belső elégedettség és végsősorban a boldogság elérésére az út, amit ugye a Jánosz is beszél, hogy az ember első szinten ugye a durva testet, ugye azt próbáljuk szabályozni, azt még viszonylag könnyebb. Aztán a következő lépés, hogyha már az megy, hogyha a durva testet képesek vagyunk a dharmának megfelelően kezelni, és akkor azt szerint élni. Akkor a következő lépés az, hogy az elme is még tud csapongani, hogy az értékek tárgyaira kalandozni, és még mindig ott lehet egy ragaszkodás, és ott lehet a gondolat, hogy a fejbe vagy, de azért lehet, hogy mégiscsak jól ez az érzékkielégítés, biztos jó dolog, hogy feladjuk ezt az érzékkielégítést. És az elme az még mindig tud időzni az érzékeknek a tárgyaim, valamilyen vágy beteljesítésén. És akkor ez a következő lépés, hogy akkor ezt is szabályozni, ezt is megfogni. És akkor ezt a legjobb módszere az, hogy mindig a Istenség legfelsőbb személyiségére próbálom gondolni. És akkor azon belül is, hogy ebben a korszakban a legjobb, hogyha a lehetős a mantrára rögzítjük az elménket, ugye az a megvalósításnak a módszere, az Úr szemlélet énekelő. És amikor ez az elménynek a tulajdonban rögzítése nagyon sikeres, akkor könnyűvé válik az elménynek a megfogása. Tehát akkor az elménket nem kalandozik, nem csak mondja össze-vissza, hanem amikor elkezdünk ízt nyerni, ugye valódi ízt nyerni a szemlélet énekléséből, ami ugye a megvalósítás, a lelki megvalósításnak a jele, ugye akkor az elme is így teljesen megnyugszik és elfogadja ezt a helyzetet, hanem tud örülni a helyzetet. Hogy akkor mi most igazából a belső boldogságot elveszítjük. És ez az, ami örök és zavartalan. Hogy azzá tud válni, hogy amikor már valaki szélállatban válik a lelki életben, és főleg amikor eljött a rucsi szintre, mondom, nagyon nagy íz jön a szemlélet énekléséből, hogy akkor teljesen szilárdá tud válni ilyen személy, és élvezi a belső örömt, a belső boldogság, a belső elégedettséget. És olyankor nincsen már egy fikarszint ígyelse, hogy afelől, hogy érdemes volt követni a védikus kultúrának a szabályait, hogy a dharmát követni, hogy érdemes volt-e vajon, hanem akkor már ez teljesen biztosan ott van, megvalósított tudásként ott van. És akkor válik az élőlény, akkor már az élőlény automatikusan akkor szertez ezekre a tulajdonságokra. Tehát akkor már nagyon könnyen szabályozza az érzékeit, nagyon könnyen tud önmetapasztalatóan élni, hiszen belül már jelenti ezt a belső boldogságot, akkor a lemondások se zavarják meg, hiszen nem külső dolgokból próbálja megkasszírozni azt a örömet, vagy elégedettséget, amire a léleknek szüksége van. Tehát elégedett, és mivel érti a világnak a működését, és látja, hogy más élőlények esetben egy elesettebb helyzetben vannak, akkor ennyi a, még ha őt bántalma is éri, akkor hogy megbocsátó lesz. És kegyes lesz, bocsánatok is kegyes. És nagyon könnyen mond mindig igazat, mert nincsen semmi olyan személyes érdeke, ami miatt az igazságot el akarná felvíteni. De nincsen olyan fajta önző vágya, ami miatt ő el akarná felvíteni az igazságot. Tehát akkor teljesen könnyen követi ezt a pontot, hogy mindig legyen igazmondó. és teljesen átadom magát, hogy az istenségekben a személyiségében, amiről az adás beszél. Mert megtapasztalja, hogy érdemes teljesen átadni magunkat az istenségben a felsőbb személyiségének, hiszen ebből jön egy igazi komoly belső elégedettség és boldogság. Tehát ugye az, ami miatt ezek nagyon fontos, hogy a társadalom vezető rétegének a tagjai, hogy ezt elsajátítsák, ezeket a tulajdonságokat, ezek azért nagyon fontosak, mert akkor jó példát tudnak mutatni a társadalomnak, a társadalom számára. És hogyha a vezető rétegre ez jellemző, és az emberek látják rajtuk, hogy akkor érdemes így élni, és ez igazából egy boldog élet, ez a szabályozott élet, akkor megértik, hogy igen, akkor nekem is így kellene élni, nekem is érdemes így élnem. És akkor a társadalomnak az alsó osztályaiban is kezdenek érvényesülni a harmonikus elvek, és akkor ők is kezdik ezt követni. És akkor ugye más-más módon a természetnek megfelelően, de követni ezeket az elvárásokat. Mindenkinek más természet van valamennyire, és akkor más lesz a szolgálat, más lesz a elfoglaltság. Ugye a brámana, ahogy mondtam, hogy a brámana is félelem nélkül, meg mondjuk a kshatriya is félelem nélküli, de más módon valósul ez meg. Hogyha mondjuk a brámanát valamilyen támadás érje, akkor csak elfogadja a sorsát, ugye talán nem is védekezik, hanem csak elfogadja a sorsát, hogy lesz, ami lesz. Ugyanakkor a kshatriya viszont szeret erőszakot alkalmazni, és pontosan az ő felülete az, hogy megvédelmezze a brámanát, aki nem fogja megvédeni magát, aki nem fog ezért erőlködni. Úgymond külön. És akkor a kshatriyák viszont lefoglalják ezt a szenvedélyesebb természetüket akkor az uradalom szolgálatában, az irányításban, a védelemben, és akkor ők azok, akik megvédik a brámanákat. Ha bár mind a két osztály jellemző a félelem nélküliségre a brámanákat, ez nem foglalkoztatja különösebben azt, hogy erőszakosan viselkedjenek, hogy ez nem az ő természetük. Ugye, mint az előző fejezetben Prahlada mutatott erre egy jó példát, hogy teljesen mértékben egy brahmanikus személy volt, akkor támadás érte, akkor nem is próbált védekezni, hanem a legfelső úrra bízta ezt az egészet, hogy ha meg Krisna megvéd, akkor megvéd, hanem akkor nem véd meg. Ezt teljesen rábízta a legfelső úrra, aki viszont tökéletesen megvédte őt. És akkor a társadalmi szinten ugyanúgy megvárt a szerep, hogy a brahmanák nem törekszenek nagyon nagy mértékben a saját védelmükre, nem erőszakosan, de a kshatriyák azok viszont gondoskodnak róla, hogy ne érje őket támadás, és igazából ők képviselik ebből a szempontból a Istennek ezt a védelmező erejét. Hát igazából lejárt az idő. Ennyit gondoltam mondani. Hát kérdések arra sajnos, minden hozzáfűzésekben nincsen idő. Majd következő leckén lehet folytatni ezt a témát. Köszönöm szépen a figyelmet, amikor elsőnök már voltam,
hogy így jaj, Rajdán Prabhu, ki?
Még a szabogét a eredményeket még felolvasom. Tizenegy könyv, 8100-as, Valentin Adagyi ki?
Jaj!
7 könyv, 8300-as, Alex Prabhu ki? 9 könyv, 8600-as, még a kében nem Prabhu ki? 9000 lassú dali is, akkor mondod, hogy ki nincsen 11 könyv, 16300 lassú, Pászlén Marcell Prabhu ki 14 könyv, 19500 lassú, Rekecki Gábor Prabhu ki 15 könyv, 21000 lassú, Mantra Malamutaji ki 15 könyv, 23300 lassú, Mohan Prabhu ki 17 könyv, 24800 lassú, Nagyes Dumatajik ki 35 könyv, 37000 lakshmi, Tánad Csangé Tadacsi ki, 18 könyv, 42700 lakshmi, Átmár Andó Prabhu ki, 23 könyv, 49800 lakshmi, Tarangé Tadacsi ki, például volt összesen 181 könyv, és 268500 lakshmi. Szankirtan jön ki, és Tánad Csangé Tadacsi ki,